pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere a Magyar Bank Holding.
Folytatjuk a piaci beszélgetést Debreceni Csabával, az MBH Bank elemzési centrumának szenior tőkepiaci elemzőjével, és az Egyesült Államokból helyezzük át székhelyünket Magyarországra. Itt is azt javaslom, hogy nézzük meg, hogyan alakult az első fél év elsőnek, és van-e különbség a globális trendekkel összevetve? Magyarországon azért sok minden miatt nyomás alá kerültek a különböző eszközök, akár a forintra is gondolhatnánk, de a részvénypiacokon is éreztette hatását, akár az Európai Unióval fennálló vita. Szóval összességében a globális szinthez képest kicsit alul teljesítő volt az első fél évben a magyar piac, vagy ez nem látszott?
Igazából egy picit távolabbra mennék, és hogyha az egész Európát nézzük, akkor gyakorlatilag az látszódott, hogy ugye tavaly őszre, 2022 őszére vártak a befektetők egy idézőjeles Armageddont, ami nyilvánvalóan ugye a magas energia árak, az energiapiaci káosz miatt alakult ki. Viszont ahogy mentünk bele az őszbe, illetve 2022-nek év végében, hogy egyre jobban az látszódott, hogy igazából túl fogja Európa ezt vészelni. Több ok miatt, egyrészt mert enyhébb volt a tél, másrészt meg azért, mert különböző új útvonalakat is fel tudott fedezni, vagy be tudott kapcsolni a saját energiaellátásába Európa, és igazából Európában volt egy nagy felülteljesítés ebben az időszakban. Olyan jellegű felülteljesítés volt, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a világot igazából Európa vezette. Ugye ezt azért nagyon ritkán látjuk, nagyon ritkán látható olyan időszak, amikor az USA, ami ugye alapvetően egy technológiai, túlsúlyos és ezáltal magasabbra értékelt piac, alul teljesíti Európát, ami pedig inkább egy ilyen nehézipar, gépipar, vegyipar, ami azért nem feltétlenül a növekedésről, nem feltétlenül a nagyon magas árazásról, a 20-30-40-es péperekről szól, de igazából Európa felül tudta teljesíteni, és ez tartott egészen szeptember, októbertől, körülbelül ilyen ez év április májusáig, és ebben a felülteljesítésben, illetve ebben az időszakban a kelet-közép-európai régió az, és főleg itt az utóbbi időszakban azért elég jól teljesített, mert hogyha megnézzük például ez évben a year-to-date, tehát az év elejétől 2022. december 31-étől számított hozamokat, akkor ugye Európában az látszik, hogy a lista csúcsán a lengyelek vannak több mint 20%-kal, ott van mögöttük a BUX is 20%-kal. Erősek voltak a mediterrán országok, például Olaszország. Tehát igazából nem jött ez az óriási Armageddon, és így az európai piacok azok egészen szépen teljesítettek, és igazából itt júniusban láthatunk most egy olyan folyamatot, ami azt mutatja, mintha ez az arány, tehát az USA VS Európa arány egy picit megint felborulna az USA felé, ami mondjuk érthető, hiszen ott megint elkezdett rallizni ugye a technológiai szektor, a nem ciklikus, illetve a ciklikus fogyasztási szektor is, és ez azért elég keményen húzza az ottani indexeket, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azért a BUX-nak egészen szép időszaka van, még akkor is, hogyha ugye itt január, február, márciusban inkább oldalazás, csökkenés volt látható, és az igazi emelkedés az ugye március közepén indult el az akkori 40 ezer pontos, vagy 41 ezer pontos szintről, és értünk most gyakorlatilag már 52 ezer pont fölé.
Azért vetettem egyébként így fel a kérdésemet, mert ugyanakkor meg most elmondta az adatok alapján, hogy akkor szépen teljesített a BUX Index az elmúlt időszakban, de sok elemző elmondja azt is, hogy meglehetősen alul értékeltek a magyar részvények. Nincs itt ellentmondás?
Igazából ugye itt az a kérdés, hogy mi alapján nézzük az értékeltséget, tehát hogy várható profit alapján, vagy profitvárakozás alapján, vagy pedig az alapján, hogy éppen most mi a helyzet a piacokon, vagy hogy a legutóbbi gyors jelentési számokat közöltek a vállalatok. Én azt gondolom, hogy egyébként mind a kettőre van példa. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a Telekomot itt iszonyatos módon beadták, talán nem is tudom, mikor volt az alja, igen, ott valamikor tavaly október környékén majdnem 280 forintig esett a Telekom, az szerintem igen, egy alulértékeltségnek lehetett tekinteni. Ugyanez a véleményünk egyébként a Richterről is, aminél még mai napig, igen, a mai napig is fönntartjuk azt, hogy a szektortársakhoz, a versenytársakhoz, a régiós versenytársakhoz képest alulértékelt a Richter. Aztán persze vannak ugye a másik oldalon például ott a MOL, ugye azt látni kell például az olajipari cégeknél, persze ebből egy picit kivétel a MOL, hogy a nagy globális olajipari cégeknél az elmúlt két-három évben brutális pénztermelés zajlott. Emlékszem, hogy 2016-17-ben még azt elemeztük, hogy a Shell gyakorlatilag kötvényt kell, hogy kibocsásson azért, hogy kifizesse az osztalékot, ma pedig ezt az osztalékot háromszor ki tudná fizetni, és még mindig maradna pénze. Visszaszorultak az olajipari cégeknél a beruházások, ezt több okkal is lehet nevezni, valaki azt mondja, több okot is lehet emiatt erre hozni, valaki azt mondja, hogy ez ESG miatt, tehát hogy már nem annyira jó dolog ilyen környezetszennyező dolgokba beruházni, a másik pedig az, hogy annyira visszaesett a megtérülés ezeknek a mezőknek, meg kitermelésnek, hogy sokan egy kicsit visszakoztak, de az látszik, hogy a CAPEX, tehát a tőkeberuházás egyértelműen lecsökkent a nagy olajipari cégeknél, és azért mondtam, hogy a MOL egy kicsit ebből kivétel, mert a MOL-nál ez konkrétan nem csökkent le, tehát a MOL az a MOL-nak a CAPEX-e az ugyanazt a trendet hozta.
Igen, és azért is jó, hogy szóba hozta ezt a témát, mert ugyanakkor meg a MOL-nál látszódik az, hogy ők nagyon nagy erővel próbálnak a zöld iparágak felé is fordulni, és e kapcsán végbe mehet egy elég komoly tranzakció itt a következő időszakban, az Alteóban többségi tulajdont szerezhet a MOL, a Diófa alapkezelővel együttműködve.
Igen, ez a tulajdon rész már megvan, ugye ez a több mint 73%-os tulajdon rész, és igen, jól mondta, hogy ez valószínű egy olyan stratégiába illik bele a MOL-nál, ahol egy kicsit zöldíteni próbálják ezt a vállalatot, mert ahogy előre nézünk a világban, lehet azon filozofálni, meg vitatkozni, hogy most a zöldet képviselő napenergia és meg szélerőművek, meg naperőművek most jók vagy nem jók, mennyivel járulnak hozzá például a gyártásuk során a CO2 kibocsátáshoz, mennyire nem. Ez egy nagyon nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy a világ letette a voksát, és ez irányba indult el, és ez alól ugye a nagy olajcégek sem fogják tudni magukat kihúzni, tehát hogy egy valamilyen szinten egy picit zöldülni szükséges. Ott van például ugye a Total Energy, ami az első olyan olajcég volt, ami arra tette fel az elkövetkezendő évek stratégiáját, hogy karbon semleges legyen. Nem tudom, hogy ezt egy olajipari cégnél hogy lehet elérni, biztos vannak olyan számítások, meg mutatók, amivel el lehet érni, de hogy ez az irány. És ugye, hogyha egy kicsit zöld, meg zöld beruházásról beszélünk, ugye akkor azt is lehet látni, hogy Európa ebben viszonylag vezető, globálisan nézve, de például Amerikában ez az egész zöldülés, ez igazából most kezd beindulni, és most láthatóak olyan jellegű ipari beruházások, amelyek egyértelműen a szélerőművek, naperőművek, ezeket kiszolgáló akkumulátorok, hálózatok, infrastruktúrának a kiépítését, korszerűsítését teszik lehetővé, úgyhogy ebben fel fog majd valószínűleg az USA Európához csatlakozni, ezért is gondolom azt, hogy valószínűleg, hogy az USA ipari részvényei vagy ipari szektora az az elkövetkezendő időszakban ennek a nagyon sok állami pénznek, amit ott ebbe investálnak, egy kicsit felülteljesítő lehet az európaival szemben. De visszatérve a MOL-ra, illetve az Alteóra, igen, tehát itt egy picit zöldülni kell, és ugye az Alteó az egyik első cég Magyarországon, aki ESG minősítést kapott, és hát ugye azt nyilvánvalóan tudjuk, hogy ő megújuló és hagyományos villamosenergia termeléssel is foglalkozik, emellett hulladékgazdálkodással, különböző energetikai projektek, zöldülő energetikai projekteknek a kivitelezésével, tanácsadással, és nyilván villamosenergia és gázkereskedelemmel, mert hát egy közműről van szó, nyilvánvalóan a villamosenergia meg gázkereskedelem az adott, tehát ezzel azért idézőjelben kötelező neki foglalkoznia, és hát a vállalat az pedig szépen növekszik, elég erőteljesen növekszik, amiben azért nagy segítsége volt a mostani 2020 és 22 év vége közötti energiakáosznak, amit egyébként az Alteó nagyon profin használt ki és aknázott ki mind kereskedésben, mind energiatermelésben, mind a szabályozói piacon, és ez látszott nyilvánvalóan az árbevétel, illetve profit számokon is.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Debreceni Csaba, az MBH Bank elemzési centrumának szenior tőkepiaci elemzőjével vettük gorcső alá először az amerikai, majd a magyar részvénypiaci kilátásokat, egyedi vállalati sztorikat is megemlítettünk. Köszönöm a beszélgetést, további szép napot, viszont hallásra!
Köszönöm, viszont hallásra!
Hamarosan friss hírekkel jövünk.